Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Jazz.
Egy nemzetközi kulturális csereprogram keretében magyar színpadra lép Daniela Spalletta. Az olasz énekesnő a Karosi Júlia Kvartettel ad közös koncertet ma a Budapest Jazz Clubban. A Budapesti Olasz Kultúrintézet által fogadott szicíliai születésű énekesnő, zeneszerző, szövegíró Daniela Spalletta a Jazz It magazin szerint az egyik legfontosabb képviselője a műfajnak Itáliában. A mai esten saját szerzemények, átiratok és jazz örökzöldek egyaránt elhangzanak. A két énekesnőben közös a műfajokon átívelő gondolkodás, valamint a merész improvizációk alkalmazása. Az olasz énekesnő aktív énekesnői pályája mellett tanárként is tevékenykedik több olaszországi konzervatóriumban. Karosi Júlia jazz énekes zeneszerző Without Dimensions című albumáról, amely 2020-ban a német-holland Double Moon Records gondozásában jelent meg, a rangos Jazz Weekly, valamint számos nyugati szaklap elismerő kritikát közölt. A Hat Bartók és egy Kodály mű átdolgozását, valamint Karosi Júlia 5 saját kompozícióját tartalmazó anyagon Ben Mother világhírű amerikai gitáros játéka is hallható. Tehát a koncert ma este kezdődik a Budapest Jazz Clubban.
Színház.
Elindult a Víg Színház 22-23-as évada, amelyben a három játszóhelyen 8 bemutatót terveznek. Több népszerű előadást, köztük a Padlás, a Dzsungelkönyve és a Pál utcai fiúk című produkciót is kettőzött szereposztásban láthatja a közönség. A Víg Színházban már elkezdődtek az első idei bemutató, a Kastély próbái, amelynek bemutatója október 8-án lesz. Kafka regényét Bodó Viktor állítja színpadra. A Pesti Színházban október 22-én mutatják be Nick Payne Incognito című darabját, amelyet Szőcs Artúr állít színpadra. A kortárs angol színmű története 3 szálon fut, 2 valós esemény, a harmadik fikció, a végén ezek a szálak összeérnek, mondta a rendező hozzátéve, hogy a mű középpontjában Albert Einstein agyának elrablása áll. A történet 1955-ben kezdődik és napjainkban ér véget, az időben állandóan ugrálva. A darab csaknem 20 karakterét 4 színész játsza. A Végszínház nagy színpadán december 9-én Rudolf Péter rendezésében mutatják be a Szeged Szeggelt Shakespeare utolsó vígjátékát. Hubay Miklós, Ránki György és Vas István egy Szerelem 3 éjszakája című műve a Pesti Színházban december 17-én ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében lesz látható. A Pinocchio Keresztes Tamás rendezésében és Presser Gábor zenéjével februártól látható a Végszínházban. Az új zenés változat alkotói Carlo Collodi eredeti meséjéből készítenek színpadi művet. A Pesti Színházban Valló Péter rendezésében Tennessee Williams Macska a forró bátok tetőn című darabját mutatják be. A házi színpadon november 5-én Komán Attila K. utazásai című drámai költeményének ősbemutatója látható Gardenő Klaudia rendezésében. A történet főszereplője K, vagyis egy több mint 1200 kg-os kokain szállítmány, amelynek útját Dél-Amerikától az Azori-szigeteken keresztül Budapesten át Erdélyig követheti a közönség. A MUX Színháza koprodukcióban készülő előadásban Jude Law új dala is hallható lesz. November 26-án Cukor Balázs rendezésében mutatják be a Béranyák című művet, amelyet a rendező Kovács Krisztina dramaturggal közösen jegyez. A szövegkönyvet valós dokumentumokból, történetekből kiindulva írják, amelyek érintik az ukrán háború következtében kialakult helyzetet is. A sketch-szerűen rövid képekből felépülő előadás a béranyaság különböző aspektusait mutatja be. További részletek az évaddal kapcsolatban a vígszínház.hu oldalon találhatók.
Évforduló.
Richter Gedeon születésének 150. évfordulója alkalmából különleges, csúcsára állított 2000 forint névértékű színes fém emlékérmeket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Ugyancsak az évforduló alkalmából Richter Gedeon nevét veszi fel a Kőbányai Vasmálya utca egy szakasza, valamint emléktáblát avattak a Kőbányán működő gyógyszergyár telephelye mellett, tisztelegve az 1872-ben született gyógyszerész gyáralapító emléke előtt. A jegybank közleménye szerint a modern hazai gyógyszeripar megteremtőjének tiszteletére kibocsátott emlékérmeket, amelyek tükörfényes és selyemfényes változatban készülnek, Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Az emlékérmék előoldalán központi motívumként a gyógyszerész által alapított vegyészeti gyár felülnézeti ábrázolása látható. A központi motívumtól jobbra fent a Richter Gedeon által kifejlesztett és 1912-től forgalmazott kalmópirin eredeti dobozán látható címerábrázolás szerepel. A hátoldalon Richter Gedeon idősebb kori félalakos portréja látható. Az emlékérmékből összesen 30 ezer darabot bocsátanak ki. A színes fém emlékérme tükörfényes változatából 23 ezer darab, a selyemfényes kivitelből 7 ezer darab készíthető. Az emlékérmék a rendelkezésre álló készlet nagyságától függően a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolhatók meg.
Régészet.
A 7. században eltemetett 30-40 év körüli avar nő háborítatlan sírjára találtak a régészek a 441-es számú főút felújításához kapcsolódó régészeti feltárások során, közölte Fazekas András Kristóf régész. A Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa elmondta, 2022 tavasza óta zajlik a bontó munkálat és régészeti megfigyelés a Nagykőrös és Kecskemét közötti útszakasz felújításával párhuzamosan. A főként félig földbe mélyített házak és műhelyek, terménytároló vermek, füstölők, kemencék, illetve árkok maradványai a Krisztus utáni 3.-4. századra tehetőek. Ezek között találtak rá a nagykörös fekete lelőhelyen, több mint 2 méter mélyen egy a kora és közép avar korszak határán, tehát megközelítőleg a 600-as évek közepén eltemetett nő teljes csontvázára. A régész elmondta, hogy az önmagában is értékes lelet együttes a korszak temetkezési szokásairól is számos fontos információval szolgál. Egyrészt a sírgödör rövidebb oldalain a lábnál és a fejnél lemélyedések voltak megfigyelhetőek, amelyek egy sírépítményt feltételeznek. Erre helyezhették rá a deszkakoporsót, amelyre egy darab birka vagy kecskehúst is fektettek, hogy a halott ne éhesen menjen át a más világra.
Film.
Hálaadás előtt november 23-án szerdán debütál a Netflixen Tim Burton új sorozata, amelynek főhőse Wednesday Addams az Addams családból. A Variety.com cikke szerint Wednesday szerepében Jenna Ortegát láthatják majd a streaming szolgáltató nézői. Wednesday a történetben a Nevermore Akadémiára jár, ahol új látnoki képességeit fejleszti, és felderít egy családja múltjához kötődő gyilkosságot. Ortega a sorozat megjelenése alkalmából elmondta, hogy Wednesday-t a széria kamaszként ábrázolja, tehát idősebb, mint az Addams család korábbi filmjeiben. Wednesday szüleit, Morticiát és Gomez-t Catherine Zeta-Jones és Louis Guzmán alakítja. A bátyját pedig Isaac Ordonez játsza. Christina Ricci, aki az 1990-es években bemutatott Addams család filmekben alakította Wednesday-t, vendégszereplőként tér vissza a sorozatba. Tehát november 23-a Netflix Tim Burton új sorozata Wednesday látható.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ha semmi sem szól önmagadról, a napi darálóban nehéz kiegyensúlyozottnak, tudatosnak lenni, megőrizni a lendületet, a türelmet és a jó érzéseket. Ahhoz, hogy a feladatorientált, túlhajszolt, zéró énidős, saját szükségletet nem ismerő mindennapok egymás utánja helyett kiegyensúlyozott életet élj, változásra van szükség. Te is lehetsz időmilliómos anyuka. Ez a címe Goodwill Barbara könyvének. A szerző párkapcsolati tanácsadó és coach, így számos konkrét élethelyzetet, történetet felvillant. Arról kérdezem először, szándéka szerint mi a könyvének az igazi erőssége?
Én azt gondolom, hogy az időmilliómos anyukának a legfőbb erőssége, ami nekem is coachként, hogy visszaadja, vagy az volt a szándékom, hogy visszaadjam a hatóerőt az olvasóknak az életében, mert ugye azt gondolom alapvetően, hogy akkor érezzük jól magunkat a bőrünkbe, hogyha az életünket mi irányítjuk, és hogy főként a kisgyermekes időszakban nehéz megtalálni ezeket a kontrollpontokat, mert mintha így kihúznák az ember lába alól a talajt, és nem úgy alakulnának a dolgok, mint ahogy szeretnénk, hanem ahogy a körülmények hozzák, és az én fő fókuszom, amikor írtam, az volt, hogy minél átfogóbban vissza tudjam adni ezt a kontrollt a nőknek a kezébe.
Mi a tapasztalatod? Pontosan meg tudják fogalmazni a nők, amire egyébként itt biztatod őket a könyvedben, hogy mi a probléma, hogy hol úszik el az életük, vagy hol csúszott el valami, és egyáltalán, ha hozzád fordulnak, akkor tünettel mennek hozzád, vagy azt mondják, hogy elvesztettem a kontrollt a saját életem fölött, oldjuk meg, segíts.
Hát általában mindig aktuális élethelyzetekből szoktunk kiindulni, abból, hogy éppen mi az, ami a legfájdalmasabb, és ezt boncolgatjuk mélyebben. Egyébként szerintem az önismeret, az, mert mint az önismereti igényesség, vagy ez a tudatos életszemlélet, ez a nőknél nagyon bent van, és hogy nagyon sokan érkeznek egyébként úgy, hogy van egy ilyen átfogó képük arról, hogy vajon ez miből eredhet, milyen mintákból jöhet, mik lehetnek a gyökér okai az adott problémának. Inkább ott csúszik el a dolog, hogy tudják, hogy mit kéne csinálni, de nem tudják, hogy hogyan, vagy tudják, hogy hogyan, de ott a bűntudat, hogy tudom, merre kéne menni, de rosszul érzem magam például attól, hogy otthon úszik a ház, én meg elmegyek egy órát sétálni, vagy beszélgetni, beülök a barátnőmmel egy kávézóba. Nyilván megszoktuk ezt az érzést, hogy ez nem tűnik ugye helyén valónak, hogy magammal foglalkozzam, amikor a gyerek az első, és ezt újra kell tanulni. És én azt szoktam mondani, hogy az első néhány alkalommal biztos, hogy lesz bűntudat, nem kell tőle tartani, ki kell bírni, hogy ott neked bűntudatod van, nem érzed jól magadat az én idődben, és hogy azt gondolod, hogy más sokkal hasznosabb dolgot is csinálhatnál, és hogyha az ember jó sokszor áthúzza ugyanazt az új mintát tollal, és ismétli, akkor egy idő után az válik a normává. Tehát egy idő után nem az lesz a norma, hogy te rakd magad az utolsó helyre, hanem az, hogy szükségem van arra, hogy az első helyre rakjam magam az életemben, ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjak működni.
Ugye sok konkrét eset van a könyvedben, és azért az itt megszólaló nők gyakran megjegyzik, hogy az, hogy maga alá temeti őket a sok feladat, annak nagy rész az is az oka, hogy nem tudják kire rátestálni, nem? Tehát, hogy lehet, hogy nem feltétlenül együttműködő a partner, lehet, hogy a határ kijelölés mondjuk annyira sértené a férfit vagy a gyerekeket, hogy meg se próbálják. Tehát, hogy minden, amit az ember saját idejével csinálna, az azonnal kihat mindenki másra is a családban.
Így van, és nagyon fontos témát nyitottál most meg. Talán valahol említem a könyvemben, hogy ez egyenrangú párkapcsolatok esetében működik. Tehát abban az esetben, ami sajnos nagyon gyakori, hogy mondjuk elnyomás van egy párkapcsolatban, és az egyiknek a jogosultság tudata, mondjuk a férfinek a jogosultság tudata az úgy működik, hogy ő hozza a pénzt, és ő emiatt jogosult arra, hogy otthon ne vállaljon a feladatokból, és az mind a nőnek a dolga. Ez egy másik problémakört bont ki, és azt más hogyan kell kezelni. Tehát, hogyha van ezen egy felismerése az embernek, hogy igen, én kértem, de nem kaptam, vagy az én igényeimet oda tettem, és arra nem érkezett reakció, vagy rám lett tolva, vagy bármilyen módon el lett ez lehetetlenítve, és fennáll ez a gyanú, akkor én azt gondolom, hogy az már egy másik kérdés. Tehát ott azért van fölborulva az egyensúly, mert alapvetően maga a kapcsolati dinamika nincsen egyensúlyba, és akkor nekem nőként, ha egy ilyen helyzetben vagyok, arról kell döntést hoznom, hogy ez megfelele nekem, milyen mértékben felel meg, milyen mértékben tud a másik fél mondjuk belátó lenni, meglátni a saját hibáját ebben, és változtatni, hogy ez valóban egy egyenrangú munkamegosztáson alapuló párkapcsolat legyen, mert én nem hiszek abban, hogy egyedül egy kisgyerekes családban nőként minden területen helyt lehet állni.
Mit jelent pontosan a tudatos öngondoskodás?
Én azt gondolom, hogy ebben is a tudatosságban is meg kell találnunk az egyensúlyt, tehát az sem jó, hogy az életünk minden egyes területét mindig kontrolláljuk, tehát hogy kell egy ilyen megengedés is legyen az emberben, de alapvetően én a tudatos öngondoskodást azt a szükségleteinkre való odafigyelésként értelmezem. Tehát, hogy vagyok annyira önreflexív a jelenben, hogy meg tudom azt állapítani, hogy például nagyon alapvető dolog, hogy éhes vagy szomjas vagyok. Hányszor kapja magát az ember mondjuk anyaként azon, hogy kimaradt a reggeli. És mondjuk így akkor tűnik fel, amikor megkordul a gyomrom, vagy amikor türelmetlenebbé válok. És ez nem csak nyilván fizikai igények szintjén tud megjelenni, hanem nagyon sokszor fordul elő ügyfeleknél, hogy mesélik, hogy úristen Barbie, képzeld el, hogy kifestettem a körmömet, beszélgettem egyet a barátnőmmel, kimentem sétálni egy fél órát, és minthogyha a problémáim egyszerűen kezelhetőbbé váltak volna. És ez például tipikus kifejeződése annak, hogyha hamarabb észre van véve az, hogy mi az én szükségletem, és ki tudom elégíteni, oda tudok rá figyelni, akkor ha jön egy helyzet, akkor arra jobban tudok reagálni, mint hogyha eltolom magamat a falig, és ezekre nem figyelek, de ezt tanulni kell. Tehát erről annyira le lehet szokni a szükségleteinkre való odafigyelésről, hogy nagyon sokan, amikor kérdezem, hogy egyébként mire lenne most szükséged, mitől lennél jól a bőrödben, mi az, ami öröm, akkor nem tudnak rá válaszolni. De azt bárki el tudná mondani, hogy a gyerekének, a férjének, a nem tudom, hogy kicsodájának, mivel tudna örömet okozni, milyen szükségletei vannak, hogyan kell azokat kielégíteni, de hogy egyszerűen teljesen átolódik a fókusz egy ilyen irányba.
A könyv utolsó harmadában olvashatunk a női energiamenedzsmentről.
Szerintem a legfontosabb annak a priorizálása, hogy mik azok a dolgok, amik boldoggá tesznek minket, és eredménnyel is járnak. És hogyha a kötelesség fókuszról át tudunk váltani ebben a nézőpontba, hogy a céljainkat ne hasznosság alapján tűzzük ki, hanem az alapján, ami tényleg előre visz minket és boldoggá tesz minket, akkor megtaláltuk minden életterületre lebontva azt, ami egy elégedett életnek az alapja.
Goodwill Barbarával beszélgettünk, Te is lehetsz időmilliómos anyuka című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.